Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával, Ézsaiás próféta szavaival, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 136. dicséretünket énekeljük, annak első 4 versét. 136. Zsoltárunk, amely így kezdődik, dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Szól hozzánk Máté evangélium a 13. fejezetéből, Máté írása szerint való evangélium 13. részének első 13 és 18-tól 23. versig teredő szakaszából a következőképpen. Azon a napon kiment Jézus a házból és leült a tenger partján. Nagy sokasság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba és leült, az egész sokasság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinek pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig valós, amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, szívünkbe fogadását és megtartását. Most fennállva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most itt lehetünk mi is te előtted, úgy, ahogyan hallhattuk az evangéliumban, hogy a sokaság oda gyűlt köréd, és sokféle volt ez a sokaság. Voltak köztük olyanok, akik először hallgattak téged, voltak olyanok, akik már sokatszor, voltak olyanok, akik kíváncsiságból mentek oda, és voltak olyanok is, akik pontosan tudták, hogy mit várhatnak, hogy mit kaphatnak tőled, és pontosan ezért mentek oda hozzád. Urunk, mi is sokféleképpen jöttünk, de legfőképpen azért szeretnénk most itt lenni, hogy téged halljunk, hogy a te beszédedet halljuk. Bocsáss meg, hogyha nem ez indított bennünket elsősorban, és arra kérünk, hogy segíts bennünket, hogy valóban meghallhassuk a te szavadat, hogy jó tanítványaid legyünk mi is, hogy tudjunk figyelni rád, hogy semmi ne vonja fel el a figyelmünket rólad, a lényegről, hogy ne csak azok a gondolatok és gondok, de tudjunk figyelni, amik folyamatosan ott zakatolnak bennünk. Urunk, kérünk, hogy add a te lelkedet, ami megmagyarázza a te igédet, add a te lelkedet, ami feltárja előttünk, megnyitja a te igéd ajtaját, és elmélyíti az bennünk. Add, hogy amit hallunk, az valóban ne térjen vissza hozzád üresen, hogy végezz el azt a munkát, amiért te küldöd, hogy úgy legyen, mint az eső, ami megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi. Azért könyörgünk most, Urunk, hogy így legyen a te igéd közöttünk, így végezze a munkáját mi bennünk most is. Amen. Helyünket elfoglalva a 226. dicséretünk második versét énekeljük. 226. énekünk második versét, amely így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Az üzenetét hirdetem, szent lelk erejét, segítségét kérve, ez írva található a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 13. fejezetében. A 19. és a 23. verset olvasom még egyszer. Jézus ezt mondja: amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ezen a héten olvashattuk ezt az ige szakaszt. És erre figyelhetünk a mai napon, és hogyha még azt is hozzáteszem, hogy Isten éltet bennünket, akkor a ránk következő két vasárnapon is még. Lehet, hogy valaki felkapja a fejét, és azt mondja, hogy ennyit foglalkozunk ezzel a résszel. Hiszen ez egy olyan példázat, amit minden ige hallgató és bibliaolvasó ember jól ismer. Jól ismert ez a példázat. Lehet, hogy van, aki úgy gondolja, túl jól is ismert. És éppen ez a baj a hasonló, sokszor elénk kerülő, sokszor idézett igékkel, hogy azt mondjuk, ezt már tudom, ezt már értem, ezt már ismerem, és átfutunk rajta, anélkül, hogy igazán átgondolnánk az üzenetét. A maglető példázata is ilyen, nagyon egyszerűnek tűnik, nem nehéz megérteni, már a hittanos gyerekek is tudják, hogy miről van szó, hálás téma, hitoktatóknak, kicsiknek, tudjuk, hogy mit jelent, minden része megfeleltethető, nagyon könnyen, igen, a magvető az maga az Úr. A mag az Isten igéje, és a föld pedig azok mi vagyunk, a mi lelkünk, a mi szívünk, amely befogadja ezt az igét, vagy éppen nem fogadja be azt. Ilyen egyszerű, de vajon, és ezen gondolkoztam el, hogy felnőttként értjük-e ennek valóban az üzenetét, és átérezzük ennek a súlyát, ennek a mélységét és jelentőségét, amiről ez a példázat szól. Hiszen mindenek előtt azt akarja bennünk megerősíteni, hogy az Isten igéje így érkezik el ebbe a világba, ahogyan Ézsaiás próféta is beszélt erről, erővel és hatalommal érkezik el az Isten szava, hogy formálja és élettel ajándékozza meg ezt a világot, ezt a földet. Életet hoz, teremt, növekszik és gyümölcsöt érlel. Jézusról, aki ezt a példázatot elmondta, az evangélium azt mondja, hogy ő maga az ige. Aki testé lett, az Isten igéje, ez az ige mag, ez lejött, lehullott a földre, szólt, cselekedett, odaadta magát értünk, hogy új élettel ajándékozzon meg bennünket. Tegyük azt is hozzá, nem ezt várták, az akkoriak nem így várták a megérkezését, Isten igéjét, a messiásnak a megérkezését, igen, erővel, hatalommal, de ez azt jelenti, hogy fegyverrel, hadsereggel, így jöjjön el a messiás, így tegyen rendet ebben a világban. És tudjuk azt, hogy Jézus valami egészen mást hozott, valami egészen mást hirdetett, és ebben a példázatban is arról beszél, hogy az Isten országa így jön el, mint ahogy a magvető veti a magot. Isten nem erővel, nem erőszakkal jön el ebbe a világba, hanem adja, kínálja, ami az övé, az életet, és várja azt, hogy hogyan, hogy milyen válasz születik meg, mi lesz a föld válasza arra, amit ő hoz. Ugyan nyilvánvaló, hogy amikor tavasszal vagy ősszel az ember elveti a magot, azért teszi, mert reméli, várja, hogy abból majd élet lesz, hogy ott valami kihajt, és ugyanilyen egyszerűen működik, ha szabad így mondani, Isten országa. Ő azért szól, azért küldte el a fiát, hogy nekünk életet kínáljon, és azzal megajándékozzon bennünket. Jézus élete, halála, feltámadása, szolgálata, az általa hirdetett evangélium, az ő benne megjelent isteni szeretet, az a mag, amely hullik azóta is a földre, ami érkezik felénk, emberek felé. És ez az, amiből igazán igazi élet fakadhat. Ez a példázat azt kérdezi tőlünk, mi a válaszunk mindenre. Mi a válaszunk a felénk érkező igére, Isten hozzánk közel lépő szeretetére, hogyan fogadjuk, hogyan válaszolunk arra. Mi a szívünknek, az életünknek a válasza. Mi az, ami ott van valójában a lelkünk mélyén, mi az, ami ott van valójában a mi vallásosságunk felszíne alatt. Hiszen azt hiszem, hogy mindnyájan úgy indultunk a hitnek az útján, hogy ez a vágy volt bennünk, hogy bárcsak lenne az én szívem, ilyen jó föld. Amikor az Isten szól, amikor itt vagyok vasárnap az Isten tiszteletben, amikor kinyitom otthon a Bibliát, hogy bárcsak eljuthatna hozzám, engedném, hogy eljusson az ő üzenete. Hisszük ezt, erősen hisszük, hogy így van. Aztán hamar találkozunk azzal, szembesülünk azzal, hogy néha bizony nem így van. Hogy néha olyan a szívem, mint az útnak a széle. Hogy lehullik a mag, de nem tud mélyre menni. És ezt el is mondjuk, Uram, te látod, hogy néha ilyen vagyok. Vagy néha olyan vagyok, mint a köves, a sziklás talaj, ahol csak úgy pattognak az ige magvak, de megint csak azt tapasztalom, hogy nem tud mélyre menni az üzenet. Nem történik meg az, amire vágytam, az, amit szeretnék. Vagy olyan vagyok, mint a tövises talaj, hogy elkezdődik valami, elindul valami növekedés. De ott van a gyom is, ott van sok minden más, ami megfojtja, elfojtja, ami megakadályozza, hogy felnőjön igazán, és gyümölcsöt teremjen bennem. Arra gondoltam, hogy sokszor szoktunk a tanítványokra egy kis irigységgel gondolni. Milyen jó volt nekik, annak a 12-nek. Ott voltak Jézus közelében. Milyen nagy lehetőség volt ez a számukra. 3 éven keresztül, gondoljunk bele, ott voltak a közvetlen közelében. Egy nagyon intenzív kapcsolatban vele. Mester és tanítvány kapcsolatban. És ez nem csak arról szólt, hogy ők történeteket hallottak, amik érdekesek, meg izgalmasak voltak, hanem arról is, hogy ezeket meg is tudták ők élni. Nem csak arról volt szó, hogy Jézus beszélt nekik, hanem arról is, hogy ők ezt megélték. És hogyha irítkedünk egy kicsit rájuk, akkor gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen a mi lehetőségünk az ugyanez. Hogy ugyanígy részesülhetünk az ő tanításában. Ugyanilyen intenzív kapcsolatban lehetünk vele, és átélhetjük ennek az áldásait, meg időnként nehézségeit, úgy, mint a tanítványok akkor. Átélhetjük a növekedést, meg a megtorpanást, átélhetjük a megerősödést, meg azt, hogy időnként visszaesünk, de hogy ott van mellettünk. Ugyanezt élhetjük át, hogy olyan, mintha Jézussal mennénk az úton, az életünk útján, és ő közben beszél hozzánk, tanít bennünket, érnek bennünket helyzetek, történések, örömök, kihívások, és közben pedig ő tanít minket, időnként visszatérünk egy-egy történethez, egy jól ismert történethez, mert ő újra el akarja mondani nekünk, és újat akar azzal mondani az életünknek abban a helyzetében. Vagy azt is megélhetjük, hogy visszakérdezünk, hogyha valami nem világos menet közben, hogy hogyan is volt az, Uram, te hogy mondtad? Például, amikor Jézus azt mondja, hogy azt tanítja, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ez úgy elméletben rendben van, de amikor találkozunk élőben valakivel, akiről ez elmondható, akkor valahogyan erre reagálni kell, és akkor megkérdeztetjük, hogy hogy is van ez Jézus, te hogy tanítottad ezt? Komolyan mondtad, hogy szeretni kell még őt is? Vagy amikor azt mondod, hogy boldogok azok, akiket az igazságért üldöznek. Akkor azt mondjuk, hogy Uram, ezt mondd el nekem még egyszer, mert még nem vagyok, nem biztos, hogy teljesen jól értem. Vagy amikor azt mondja, hogy a lélek gyümölcse az a szelídség. Hol vagyok én ettől? És hogy fogok eljutni oda? Hogyan tudnád ezt kimunkálni bennem? Szóval látjuk, értjük, hogy párbeszédben vagyunk. Nem egy ilyen frontális oktatás ez, hanem egy folyamatos jelenlét, egy folyamatos tanítás. Nem arról van szó, hogy Jézus elmagyarázza a Bibliát az elejétől a végéig, aztán ha vége van, azt mondjuk, hogy jó, túl vagyunk rajta. Nem csak elméleti tudásunk lehet így, hanem tapasztalatunk, hanem megélhetjük mindezt. És ezért beszélgetünk erről a példázatról is. A magvető példázatáról. Erről, ami, még egyszer mondom, a felnőttek számára talán nem is annyira egyszerű, és nem is olyan könnyen emészthető példázat. 3 részből fog állni, ahogy mondtam, és megint csak csodálkozhatunk, mert 4 féle földről van szó. De azért lesz így, mert alkalmanként egy-egy talajtípust nézünk majd meg, de hozzátesszük mindig a jó földet is. Tehát azért, hogy ne csak a rosszat halljuk mindig, hogy milyen az, amikor nem, valami hiányzik, valami nem jól működik, ez olyan elkeserítő lenne, hanem halljuk meg azt a lehetőséget is, amit Jézus mond, hogy ott van a jó föld, és ti is az lehettek, a ti szívetek is az lehet. Nem kell megállnotok ott, ahol vagytok, ha még ettől távol vagytok, hanem itt van ez a feloldás, itt van az evangélium, hogy ez mindez a tietek lehet. És mindjárt rá is térek az elsőre, de még előtte csak annyit, hogy nagyon érdekes azt látni, Jézus elmondja a példázatot, aztán a magyarázatot hozzáfűzi, hozzáteszi, és a kettő között van egy rövidke párbeszéd, amiben Jézus többek között azt mondja, hogy nektek megadatot, hogy megértsétek a mennyek országának a titkait. És ezzel ennek az ajándékát fejezik, és ezt hangsúlyozza, ti kiváltságosok vagytok. Ha értitek az Isten titkait, akkor az a legnagyobb dolog, ami érhet benneteket, amit átélhettek. De benne van ennek a felelőssége is. Hogyha ti hozzám tartoztok, mondja Jézus, ha az én tanítványaim vagytok, akkor nektek többet kell látni ebből a világból, mint a többieknek. Akkor nem csak azt kell látnotok, ami a szemetek előtt van, annál sokkal többet. Az Isten lelkével kell látni, a hitnek a látásával, a hitnek az érzékszervével kell érzékelni mindazt, ami veletek történik. Meg tudjátok ezt tenni? Többet tudtok látni hívőként, vagy Isten keresőként ebből a világból, mint bárki más? Szóval az első az, amiről beszél ebben a példázatban Jézus, az az út félre, az út szélére esett mag. A szántóföld széléről van szó nyilvánvalóan, de elképzelhető az is, hogy nem csak a legszéléről van szó, hanem ahogy a magvető földműves járja a területet, ott azt a részt, amit ahol sokszor megfordul, azt letapossa szántóföldben, ott is lehet, kialakulhatnak ilyen kis utak, aminek ha ráhull a mag, akkor nem tud kikelni. A lényeg az, bárhogy is legyen, hogy ez az a hely, ahol nem jó helyen van a mag, ahol nem tud kikelni. És nézzük meg azt, hogy Jézus hogyan is világít rá arra, hogy ez mit jelent. Így olvastuk, amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve, ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Itt rögtön azt látjuk, hogy az egész példázat kinek szól. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, kiknek szól Jézus? Hát nekünk, akik most itt vagyunk, akik hallgatjuk őt, akik halljuk az igéjét, tehát nem azoknak, akik ezt nem teszik soha, akiket ez egyáltalán nem érdekel, hanem ez az ő tanítványainak szól, nekünk szól. Mert mi vagyunk azok, akik halljuk, és nekünk akar, bennünket akar tanítani. Egy másik példázatában is nagyon egyértelmű ez, amikor ezt halljuk, a sziklára épített házról. Azt mondja, hogy az az okos ember, aki sziklára építi a házát, mert ő hallja az én beszédeimet, és megcselekszi azt. A bolond ember pedig, aki homokra építi a házát, jön a vihar, és összedönti, mert nincs jó alapja, az ember, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi. Nem szoktunk figyelni erre, de a különbségtétel az itt van. A választóvonal az nem a hallgatók és a nem hallgatók között van, hanem ott van közöttünk, hogy vajon mi hogyan hallgatjuk, és ha amit hallottunk, azt meg tudjuk-e tenni, meg tudjuk-e cselekedni. Mert akkor van biztos talajon az életünk. És így érkezünk el ehhez a képhez, mert ugyanerről van szó az útfélre esett magnál, hogy az ember hallja, de aztán mégis másképpen csinálja. Mégsem tudja megtenni azt, amit meghallott. Vajon mi meg tudjuk-e tenni? A tanítvány meg tudja-e tenni? Az akkori tanítványok meg tudták-e tenni, amit hallottak? Három rövid bibliai példát hadd mondjak, ami rávilágít erre, hogy milyen volt az, amikor a tanítványok hallottak valamit, de aztán képtelenek voltak. Nem tudták ezt megtenni, mert az út szélére esett valahogy Jézusnak a szava, a beszéde. Az első jelenet az a megdicsőlés hegyeinek a története. Jézus fölviszi a tanítványait, hármat közülük, megnyílik előttük az ég. Látják a mennyei dicsőséget, belepillantanak ebbe a világba. Egy hatalmas, magas szó szerint egy nagyon szép és fennkölt élmény, magasztos élmény. És azt mondják, hogy nem is akarunk ebből kilépni már. De aztán le kell menni a hegyről, és a következő jelenet az, hogy találkoznak egy beteg emberrel, egy megszállott emberrel, és nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják meggyógyítani. Széttárják a karjukat, és azt mondják Jézusnak is, nem tudunk ezzel mit kezdeni, tehetetlenek vagyunk. Ott voltak fenn a hegyen, és azt mondták, ez az, mindent látok, mindent értek, minden világos, itt akarok maradni. Aztán jön az első helyzet, az első egyszerű emberi probléma, és nem tudnak vele mit kezdeni. Tehetetlenül állnak ott előttük. Aztán a másik, amikor Jézus a gazdag ifjúval találkozik, és utána azt mondja az övéinek, hogy ne ragaszkodjatok a földi javakhoz, mert az elveszi a mennyeieket, az megfoszt benneteket az igazi kincsektől. És aztán nem sokkal ezután azon gondolkoznak, és fel is teszik Jézusnak a kérdést, hogy Uram, mi a te követőid lettünk, most akkor mi lesz a mi utalmunk? Hát most, amikor hallottak arról, hogy ne ez az anyagi szemlélet határozza meg őket, erre kérdeznek rá, mi lesz a fizetségünk? Mit fogsz te nekünk adni cserébe azért, hogy utánad megyünk? És a harmadik talán a legerősebb. Ott vagyunk az utolsó vacsorán, Jézus a szenvedésére, halálára készül, néhány órán belül ez megtörténik, körbeadja a kenyeret, a bort, a megfeszített testének, vérének a jeleit, és utána azon vitatkoznak a tanítványok, melyikünk a nagyobb? Ki a nagyobb közülünk? Ki az első? Hogy mennyire nagy a kontraszt, ezeket mind látjuk ezekben a jelenetekben, és ezt azt adják elénk, hogy ilyen az, amikor hallunk valamit, és ez most már ránk is vonatkozik, tanulunk valamit, de aztán képtelenek vagyunk abba beleállni. Képtelenek vagyunk aszerint tenni, aszerint szólni, nem tudjuk megtenni. Jön az első helyzet, és rögtön egészen messzire kerülünk attól, amit hallottunk. Mit jelent az útfél, az útszél? Az, hogy amit az Isten mond, annak nincsen beágyazottsága az életünkben. Az útszélén van az ige, jön az ellenség, jön a gonosz, erről beszél Jézus, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívünkbe van vetve. Az előző sorozatunkban erről hallottunk, hogy mennyire éles ez a küzdelem, mennyire valóságos, hogy nekünk harcunk van, de nem emberekkel, körülményekkel, hanem egy lelki-szellemi harcban vagyunk, a gonosz ellen, aki el akar bennünket távolítani Istentől. És ez történik, és ott az út szélén az Isten szava az könnyű préda a gonosz számára, jön és elveszi, felkapkodja, mint a madarak, nincsen védettség, nincsen mélység. Olyan felszínesek a dolgok. Olyan ez egy kicsit, mint amikor zenét hallgatunk, de csak úgy háttérként. Akkor nem arra figyelünk, megvan a magunk dolga, amire koncentrálunk, kell egy kicsit, hogy ott szóljon valami, de igazából nem arra figyelünk, nem halljuk igazán azt a zenét, annak a mélységét, szépségét. Csak kicsit ilyen az, amikor az evangélium ilyen háttér, majdnem azt mondtam, háttérzaj. Hogy legyen ott valami, valahogyan ott van az életünkben. Valahogy jelen van a sok más hang és sok más zaj között. Valahogyan ott van, de hogyha így van, ha így van az evangélium, ha nem erre figyelünk elsősorban, ha csak akkor figyelünk rá, amikor nincs más dolgunk, amikor nincs más fontosabb, amire koncentrálni kell, amikor van, jutott, maradt még egy kis időnk, hogy amikor rossz az idő, és nem lehet elmenni kirándulni. Hogyha így jut helye az evangéliumnak az életünkben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem tud gyökeret verni bennünk. Hadd folytassam egy személyes vallomással, amikor ide értem ehhez a részhez, akkor eszembe jutott valaki, aki korábban sokáig ide a gyülekezetbe járt, de most már nincsen itt, meg talán más gyülekezetben sem jár. Hadd mondjam el azt, hogy a lelkészi szolgálatnak ez az egyik legnehezebb része, amikor ezzel találkozik az ember. Tehát nem a temetés szolgálata legnehezebb, az se könnyű. Meg az is nagyon nehéz, amikor ott vannak előttünk emberek, akiket szeretnénk ide hívni, nem csak ide a gyülekezetbe, templomban, hanem az Isten közelébe, és úgy érezzük, hogy mindent megteszünk, és valahogy még sincs hatása, mégis kemény marad a szív, mégis közömbös marad az a valaki. Ez is nagyon nehéz, de talán ennél még nehezebb az, amikor valaki már ott van a közelben, és utána távolodik el. És így volt ez a valaki is, hogy minden ünnepen itt volt a templomban, és azon kívül még egyszer-kétszer egy éppen. És amikor itt volt, nem tudtam, hogy jön, tehát nem neki volt célozva az ige hirdetés a prédikáció, de valahogy azt hangzott el, hogy aki az ünnepeket tudja odaszánni Istennek, meg egyszer-kétszer tudja odaszánni a vasárnapját, annak minthogyha nem lenne igazán fontos az, hogy mit akar mondani az Isten. És aztán utána később elmondta, hogy nagyon megütötte ez a gondolat, de nem pozitív értelemben, és utána soha nem jött többet. És gondolkoztam ezen, hogy is van ez. És arra jutottam, sokat gondolkoztam rajta, arra jutottam, hogy most sem tudnék más mondani. Éppen azért, mert nem én gondolom így. Mert nem én mondom ezt, hanem az Isten maga mondja. Ő gondolja ezt, ő találta ki, hogy így legyen, hogy legyen rendszeresen olyan alkalom, amikor vele találkozhatunk, mert szükségünk van erre. Szükségünk van a rendszerességre. Az életünk minden területén ezt látjuk. Pont ebben ne lenne. Ne kellene ez a rendszeresség. Hát azt se szoktuk mondani, hogy tegnap ettem, akkor ma már nem kell. Mert éhen hal. És a lelkünk is éhen hal. És hogyha esetleg most valaki ugyanígy van közöttünk, hogy csak nagyon ritkán találkozunk, akkor kérem, hogy így hallgassa, ez nem számonkérés. Az Isten soha nem ellenünk szól, hanem mindig értünk szól, mindig a mi javunkra szól. Azért, mert pontosan tudja, hogy szükségünk van erre, a megerősítésre, újra és újra, hétről hétre. Szükségünk van rá, mert enélkül nem tudunk megállni a hit útján. Még úgy is nehéz, ha itt vagyunk minden héten, nem? Még úgy se könnyű, hát még úgy, hogyha ebben nem részesít bennünket. Ő ezt akarja adni, ezért hív. Miértünk mondja azt, hogy ezt akarom adni neked, a megerősítést újra és újra. Máshol azt olvassuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Hogyha nem halljuk az igét, akkor hogyan lenne hitünk? Hogyan várjuk, hogy legyen? Hogy megszülessen, és hogy megerősödjön bennünk a hit. Anélkül, hogy ott lennénk a forrásánál. Hát ez erről szól, erről beszél Jézus, hogy ne csak ilyen háttérben legyen ott az evangélium. Mert mi történik akkor, hogyha mégis úgy van, akkor az történik, hogy a legfontosabb üzenetek tényleg elsikkadnak, elerőtlenednek az életünkben. Csak a legalapvetőbb bibliai üzeneteket hadd idézzem, hogy értsük, hogy mi történik, mi ez a jelenség, amit ilyenkor tapasztalhatunk. Mondjuk arról hallunk az igében, és erről sokszor hallunk, mert alapüzenet a Szentírásnak, hogy az Isten szeret. Az Isten szeret téged, és értékesnek lát, és értékes dolgokat akar véghez vinni az életedben. Gazdagságot akar neked adni, és megbecsül téged, és feladattal bíz meg, és megbízik benned. Mi van akkor, hogyha ez nem jut el az emberhez igazán, akkor azt történik, jön a gonosz, ezt a gondolatot elviszi rögtön, és akkor már másképpen nézek magamra. Úgy nézek magamra, hogy én nem vagyok értékes, engem az Isten nem így lát, és az életem se értékes, és igazából alkalmatlan vagyok mindenre. És akkor mi jön a megerősödés helyett az, hogy egészen elgyengül az ember, és akkor jön a bűntudat meg a szégyenérzet. Vagy a másik üzenet, halljuk az igét, hogy amiben arról van szó, hogy Isten rámutat valamire a vétkeink között, a hiányosságainkból, és érezzük azt, hogy igen, ezzel valamit kezdeni kell. Ez el kell indulni itt, mert ha így folytatom, akkor nem lesz jó vége. Akkor jön a gonosz, kiragadja a szívünkből, hogyha az útszélén marad ez a mag, és azt mondja, hogy nem kell ezzel annyit foglalkozni. Nem olyan fontos ez. Nézd körül, mások sokkal rosszabbak nálad. Látjuk, hogy az egyiket is el tudja érni, meg a másikat is el tudja érni, hogyha éppen az a szándéka. Igazi bűnbánat helyett csak az önigazolás, meg a magyarázkodás, hogy de hát azért mégiscsak úgy rendben vannak a dolgok. Aztán harmadszor azt is halljuk sokszor, hogy az Istennek ereje van és hatalma van. És hogyha nem jó helyre érkezik meg ez az üzenet, vagy nem jut el hozzánk, akkor jön a gonosz, és azt mondja, hogy igen, ez így van. Az Isten erős és hatalmas. Nagy dolgokat tud véghez vinni, de a te életedben, abban, amiben vagy, már ő sem tud nagyon mit kezdeni. Már ahhoz az ő ereje is kevés, hogy rajta segítsen. Aztán az utolsó, mondom csak, hogy arról hallunk, hogy a lélek indít bennünket valamire, hogy tegyünk meg valamit, hogy lépjünk oda a másikhoz, hogy segítsünk neki, hogy szolgáljunk, és jön a gonosz, és azt mondja, hogy maradj csak nyugodtan. Jön a nyár, pihenni kell, ilyenkor nem maradj, ülj a fotelben, és ne a többiekre nézz, ne velük foglalkozz, törődj magaddal. Nagyon fontos az, hogy te rendben legyél, törődj magaddal. Ismerik ezeket a hangokat. És mindig ez történik, amikor az előző esetekben is, hogy hangzik az ige, és a gonosz pedig mit tesz, elveszi annak az erejét, elveszi a bizonyosságot. Lukács evangéliumában is olvassuk ezt a példázatot, és ott ennél a résznél Jézus azt is hozzáteszi, hogy a gonosznak az is a célja, hogy ne higgyünk, és ne üdvözüljünk. Van egy rövid távú, meg egy hosszú távú cél. most itt ebben a helyzetben, amiben vagy, ne higgyél. Ne hitből cselekedj, ne hitből döntsél, ne hitből lásd a dolgokat. És aztán végső soron ne is üdvözülj. Ezt akarja elérni. De nem állunk meg itt, és ezért kell, hogy lássuk a másik lehetőséget, amiről Jézus beszél, és amely lehetőség mindannyiunké, mindannyiunk számára elérhető. Ez a jó föld, hogy lehet ilyen az életünk, lehet így hallgatni az időt. És a jó földdel kapcsolatban a középpontban mi áll? A gyümölcstermés. Ugye ezt a képet adja elénk Jézus. És most itt nyár elején gondolhatunk erre, az aratásra, a betakarításra, a gyümölcsökre, amiket leszedünk a kertünkben. Érik már a cseresznye nálunk is, hatalmas fáról lehet szedni. És ráadásul most nem tudom miért, csoda történne, egyik sem kukacos, vagy mindig az volt. Most se csináltunk vele semmit. Ez egy nagy dolog, amikor az ember kezében ott van a gyümölcs, amikor megízlelheti, amikor felüdíti. És azt látjuk, hogy akár a learatott búzamerőre nézünk, akár a gyümölcsökre a kezünkben, hogy ez egy folyamat, hogy ez beérjen. Ez nem egy pillanat, vagy nem több kicsike pillanat, hanem ez egy folyamat. És ezt kell meglátnunk, hogy pontosan erre hív bennünket Isten, hogy beálljunk ebbe a folyamatba. És akkor lesz az, hogy nem csak egy egyszeri dolog lesz, ami könnyen elvehető, könnyen kivehető az életünkből, hanem ott lesz, már nem csak az út szélén, hanem ott lesz bennünk, azért, hogy ne lehessen bennünket elbizonytalanítani, hogy az igének az ereje az ott maradjon velünk. Hogyha az előző gondolatokra visszautalunk, akkor ugyanezt ebből a szempontból meg lehet nézni ezeket az üzeneteket is. Istennek az a célja, hogy megerősödjünk abban, ahogy ő lát bennünket, hogy értékesnek lát, és hogy ez a bizonyosságunk ez megmaradjon, hogy senki ne vehesse el, a gonosz se vehesse el ezt az identitásomat, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Aztán az is a gyümölcs, hogyha ha kész vagyok meglátni azt, amin változtatni kell az életemben, és nem akarom takargatni, nem akarom letagadni. Aztán az is gyümölcs, hogyha egyre jobban rá tudok állni az Isten hatalmára, egyre jobban bízom benne, és ráhagyatkozom egészen. És az is gyümölcs, hogyha föl tudok állni a fotelből, ha nem csak magamra tudok gondolni, ha el tudok indulni, ha oda tudok lépni a másikhoz. Ez mind a jó földbe hullott magnak a termése. És ezzel szeretném befejezni, erre hív bennünket Isten, a gyümölcstermésre hív. Hogy ha visszagondolunk még egyszer erre a mondatra, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának a titkait. Hatalmas kiváltság, éljünk vele. És az, hogy most itt vagyunk, az is ezért van. Az Isten szólni akart, nem véletlenül vagy itt, egyikünk sem véletlenül van itt, és nem véletlenül hallottuk mindezt. Itt nem csak egy külső dolog történt, nem csak egy egyházi esemény történt, hanem itt egy személyes találkozás, beszélgetés az élő Istennel. Az Isten lelke és te közötted egy személyes találkozás történt, és ő szeretné ezt továbbvinni. És én ezt kívánom, hogy így legyen. Hogyha úgy érzed, hogy most esetleg az út szélén vagy, akkor lépjél bátran, nyugodtan a szántóföld közepére, és át fogod élni azt, hogy az Isten terem és munkálkodik benned, és növekedést ad. Így legyen. Amen. Fennállva folytassuk a rendben megkezdett imádságot. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te velünk jössz az úton, hogy nem csak küldesz bennünket ebbe a világba, nem csak azt mondod, hogy menjetek, és valahogy éljétek meg, amit tőlem hallottatok, hanem te kísérsz bennünket, te vezetsz bennünket, és közben engeded, hogy beszélgessünk veled, hogy kérdezzünk téged, hogy visszakérdezzünk akár, ha valamit nem értünk. És Urunk, köszönjük neked, hogy igazán akkor érthetjük meg a te szavadat, ha figyelünk rá. Hogyha nem hallgatjuk, akkor, és nem akarjuk érteni, akkor nem fogjuk. De hogyha akarjuk, akkor te segítesz, hogy megértsük, hogy az ne csak a felszínen legyen, hanem meggyökerezzen. Köszönjük, hogy arra tanítasz, hogy vegyük komolyan, amit te mondasz nekünk, amit te üzensz nekünk, ami tőled jön, ne csak a háttere legyen az életünknek. Kérünk, hogy segíts, hogy így legyen, hogy megerősödjön bennünk a békességnek, a bizonyosságnak a lelke, hogy ezt a bizonyosságot senki, semmi ne tudja elvenni tőlünk. Köszönjük, hogy te arra hívsz bennünket, hogy túl tudjunk látni mindazon, amit a szemünkkel látunk. Kérünk azért, hogy könyörülj meg rajtunk. Ne engedd, hogy a gonosz az kiragadja, elkapkodja azt, amit te elmondtál nekünk, amit hallottunk, amit megértettünk. Hogyha kétségeink vannak, akkor arra kérünk, hogy jöjj, és jöjj erővel, jöjj hatalommal. Nem fegyverrel, mégis el tudod érni, hogy mi letesszük a fegyvereinket. Lefegyverez bennünket a te szereteted, a te irgalmad, a te hűséged, a te türelmed. Kérünk, hogy vezess bennünket így tovább, vezess ezen a nyáron is. Ez is egy különös időszak, lehetőség előttünk, hogy megerősödjünk te benned, de kísértés is, hogy eltávolodjunk tőled. Kérünk, hogy találjuk meg mindig az alkalmakat a nyár folyamán is, hogy veled találkozzunk, hogy veled beszélgessünk. Urunk, te látod mindnyájunknak az életét, mindnyájunk életének a földjét, hogy most éppen milyen az a föld, milyen az a talaj. Kérünk azért, hogy végezz bennünk a te munkádat, hogy a szívünk jó föld lehessen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem most is az adakozás lehetőségét, mint az Isten tiszteletünk és a hála áldozatunk részét. Elkezdődik a nyár a gyülekezet életében is, bár most az előző időszakhoz képest olyan nagy változást ez nem hoz. Hétközi alkalmaink közül a keddi bibliaórát tartjuk majd meg heti rendszerességgel. És szomorúan kell mondanom, amit már hirdettünk is többször, hogy a nyári táborainkat nem tartjuk meg, a gyerek hetet, hittantábort és a gyülekezeti hetet sem pedig. Pontosan ezt hozták volna, hozhatják évről évre a számunkra, hogy néhány napig egészen intenzív közösségben lehessünk az Istennel, az ő szavára, igére figyelve, és ez megújítson bennünket, akár a következő évre végig hatással legyen. Most ez nem adatik meg, de éppen ezért fontos, hogy ha ez nincs, akkor helyette megtaláljuk azokat az alkalmakat, amikor Isten tudja végezni az ő munkáját mi bennünk. Áldott nyarat kívánok mindenkinek, és de úgy mondom ezt, hogy remélem, hogy minél többször tudunk találkozni, persze. Most a mai Isten tiszteletünk végéhez közeledve 445. énekünket énekeljük, 445. dicséretünk első 2. és 5. 6. versét énekeljük, az első így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
fennállóan fogadjuk az áldást, még egyszer halljuk Jézus szavait. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, áldott a sárnokat kívánok.